szaguk. Lábszag van. Bődül el Kápi a túlsó sarokban. Már levonultva a villany, de ettől még ijesztőbb a hangja. Nincs mit tenni. Jobban össze kell húzódni odafent az emeleten. Kicsire kell zsugorodni a négy réteg pokróc alatt. Megnyikordul alul az ágy. S reménykedni. Ennyiben kiismerül a dolog. Kápi hamarosan visszaalszik, nem lesz ma este ellenőrzés. Segszag! Kontráz rá retek. Csak hogy ő is mondjon valamit, amit ő rászkódni kezd a szoba. Perhög mindenki. Mintha hatalmas súlytól szabadulnának meg. Pedig ritkán marad el ilyenkor a lábkontroll. Kápé nem hagyja. Ő tüntetően tisztább mindenkinél. Minden este hideg vízben mos lábat, a fogait percekig dörzsöli a fogkefes örtéjével, miközben hatalmas habzó köpeteket sercint a kézmosó csészéjével, ha pedig nagy ritkán megadják a meleg vizet, elsők között slattyog letusolni a csúszkáló gumi papucsában. Sőt, már borotválkozik is. Az álla alatt a feketélő sörték közt megbújva, mint szétterülő nyakék, apró drága kövei, ott virítanak a borotválkozás utáni kipattogzás, piros pöttyei. De nem csak tiszta, mindig, hanem el is várja a tisztaságot, ahogy a falusi nagyanyjától tanulta valamikor, aki esténként úgy vizsgálja meg unokája lábának bűzfokát, hogy székre állítja, lábújjai közé bedugdossa ujjait, és azokat szagolgatva hozza meg ítéletét. Nem lehet követni. Mellette mindenki mosdatlan. Koszos egy kicsit. Még Otto is, aki pedig zuhanyozás közben mindig alaposan és hosszasan lötyböli ki a fitymája alatti részt, sőt, meséli Hevi, látta a budina, hogy vécipapírral törölgeti pisilés után a farkát. Mintha a segge lenne, kerekedik ki a szeme. De még a pipárkőt Szécsinek is elhalványul a lányos illata mellette. Pedig ő aztán valóban a párálló, gőzölgő vizek, a bepárrásodott, kicsorbult tükrök, a hosszú nyelű fésük és a felbodorított hajzatok, a műanyag, csillogó tréningrendek, na meg a piacon a cigányoktól beszerezhető külföldi márkajelzésű hamisított sprék szerelmese. De nem csak koszos, hanem hibás is húzza össze magát még jobban az ágyban. Pedig tudja, nem kellene aggódnia. Ma este lábat mosott. Ami nő csodálkozik a legjobban, mert utál lábat mosni. Utálja a hideg vizet. De leginkább azt, hogy a kézmosóban kell lábat mosni, először felhajtogatva tért középig a pizsamanadrág alsó végét, utána nehézkesen átemelni a lábat a mosdókagyló magas peremén, belegörnyedve ebbe a mozdulatba hallgatni, ahogy a mosdóban lévő, rosszul záródó csapokból idegesítően csöpög alá a víz. Fél lábon ugrálva, bebenyilaló csipővel megpróbálni egyensúlyozni. Mert csak így lehet az olcsó szappannal valahogy bedörzsölni a szagló bütyköket, utána pedig félősen ráengedni a csípős, maró vízsugarat. Nem használt szappant, villan be hirtelen. Nem is nagyon szokott lenni neki, ezért Ábeltől a másik olcsó szappan szagútól szokta elkuncsorogni a sajátját. Aki azonban féltően óvja mindenét, csak ritkán adja oda. Ma biztos nem adta, ezért csak vízzel mosta le tessék-lássék módon a lábait. Remek tovább a pokrócok alatt. De nincs idő nyugtalankodni. Már felkapcsolták a fényeket. Borzos, álmos fejek forgolódnak a plafonról alátűző, vakító, halotti fényben. Furcsán megrövidültnek látszik a test ebben a világításban, mintha egy hatalmas orr nézné valahonnan közelről, a lábfejek felől, ettől pedig összemenne, megrövidülne, kicsinek, védtelennek, elesetnek tűnne. Műtőasztalon lehet így kifeküdni a hideg fényre, és ebbe a fénybe kidugni a pokrócok alól a mesztelen, víztől még harmatos lábfejeket, ezeket a lemetszésre ítélt végződéseket, és várni Mihály érkeztét. Őt bízta meg Kápé, hogy mint egy kutya körbe szakolgassa őket. Nem érződik semmi. Nincs semmilyen szag itt. Semmi. Pedig mennyit lehet hallani. Lábszag, szájszag, pinaszag, hónajszag, testszag, fasszag, fingszag, túrószag, sekszag. Mintha mindenki csak szaglani, bűzleni tudna itt a szobában. Hormonokat termelni, elkoszolodni, beszutykosodni, bepállani, megszagosodni, bebüdösödni, bűzfelhőket elegetni magából. Ezek pedig egy hatalmas bűzbombává állnak össze a levegőben, amely felrobban és beborít mindent, áporodott édeskés szagával beszüremkedik mindenhová. Most mégis teljesen szaktalan a szoba, még a büdös sarok is, pedig ott vannak mind a négyen, Hajaska, Kristóf, Alki, sőt, a mindig pattanásos madár is, aki pedig a tiszták közé tartozik, és úgy ül odafent az ágyon a felső sarokban, olyan megadó arccal néz le, mint aki a büntetését tölti közöttük. Vele átellenben a csatakos, zsíros hajú Alki fekszik az ágyán, csak félig van belebújva a piros hálózsákjába, kilátszik az ösztövér felső teste, szúrós válla, beesett melle. Még jól kivehető a sárga elszíneződés a falon, valahol az emeleti ágy magasságában, aminek mindig a csodájára járnak. Nem értik, hogyan tudott Hajaska a péntek esti piálás után lentről olyan magasra kukkóba felhányni. Heavy is átruhan egy pillanatra a szoba másik végéből, hogy büszkén elújságolja, halkan, hogy Kápi ne hallja, már egy hete nem fürdött. Csak így tovább, biztatja Kristóf, és oda kacsint neki. Az asztal előtt a szőnyegen ott hevernek egymásra haigálva Kristóf széttaposott sportcipői. A Hevis, a Treser és a Detes. Három pár teljesen egyforma cipő, amelyeket csak az elhasználtság mértéke különböztet meg egymástól. Piros, foszlásnak indult csíkok világítanak a berepedezett, beszakadozott oldalaikon. A belsejük szét van taposva, de semmilyen szagot nem bocsátanak ki magukból. Mintha kiszivattyúzták volna a levegőt a szobából. Dugdossa előre az orrát a levegőbe, de nem éri el a tárgyak sugárzása. Mint szagot vesztett kutya olyan elveszett. A világhoz való odatartozásának az érzetét vesztett el. Süt az idegenség mindenről. Jön, hogy megzavarodjék. Nem is az órában, hanem a kezeiben, a begörbített ujjaiban érzi a szagéhséget. 10 körömmel szeretne nekiesni a szobatárgyainak, bútoroknak, oda szeretne dörgölőzni Alkihoz, hogy a karjai, a nyaka, a hátahajlataival dörzsölje le róla a szutykokat, hajáról a zsíros csatakot, hogy benne, a bőre, pórusaiban támadjon fel újra a mosdatlanság szaga. A farról szeretné lenyalni a hányás nyomát, mert akkor talán a garatjában képes lenne érezni a savanyú mésznek az undorító szagát. Mert ott vannak a szagok, tudja. Ott vannak a szobában. Ott van a hideg fényre kidugott védtelen lábfejeken is. Hiszen büdös a lába, jól tudja. Hiába paskolta rá tessék-lássék módon a hideg vizet. De akkor miért nem érzi? Milyen hatalom állja el a szagok útját? Mit orra szólja el őket? Megint megpróbálja szemügyre venni a cipőket. A Detes nézi. Az a legbüdösebb. Az anyjával veszik meg a cipőt a falujához legközelebbi kisváros nagyáruházában. Menőnek tűnt akkor, most mégis teljesen leharcolt, széttaposott darab. De nem csak leharcolt, hanem mintha most indult volna hirtelen bomlásnak. Remeg, vibrál a levegőben, valamilyen belső erő pusztíthatja. Azt teszi áttetszővé az oldalát, az homályosítja el a cipőfűzőket, változtatja szakadozottá, elhalványultá a piros csíkokat. Még egyben van, de már a körvonala is elmosódottak. Félő, hogy teljesen feloldódik a levegőben. Ekkor érzi meg a szagot. Nem is szag ez. Csupán egy odalibbenő hallovány szagfoszlány, amiben mégis több minden kavarog. Fájdalomszag. Megalázottságszag. Örömszag. Ilyen szagok nincsenek is. Miből áll a szag? Nem áll. Lassan szivárok kifelé. Érezhetően ez tartja meg a cipőt a létezésben. Nem hagyja teljesen feloldódni, eltűnni. Létezni kényszeríti. Mihály lábán érzi a cipőt, ahogy focizni indul vele. Érzi, ahogy ráfeszül Mihály lábára, érzi, ahogy a kényelmetlenség határán nyomja picit a lábujjait. Érzi önfelett nevetését, miközben egyik lábáról a másikra helyezi a súlyát. A combján beleremegnek, futkároznak az izmok. Áthullámzik rajta az erő, öröm van benne. De más szag is oda keveredik. Kövérségszag, sószag, csöpög bele a cipő sötétjébe a könny. Csöpög alá a megalázottság, a fájdalom. Nem lehet kikerülni. Túl közel van az orrhoz. Mélyen be kell szívni. A szoba telik fel vele. A szoba telik fel fájdalommal. Mert nem áll meg az orr előtt a szag. Szétúszik a szobában, beleoldódik valami másba, egy tálca hidegfém illatába. Kezdenek kierősödni a szagok. Miközben feltűnik a tálca is. Hosszúkás, leválni készülő vízfolt remeg rajta. Zikka meg Alki szokta felhozni rajta a reggelit, a két szelet olajban kisütött kenyérszeletet, meg a langyos bromgyanús teát. Indul be az élet a szobában. Furcsa, de nem büdös a tálca. Valahová távol került tőle az olajos pityókatokányok, a felvízezett káposzta levesek szaga. Sóvárgás, vágyakozás illata van. Magasba húz ez az illat, az imbolygó lépcsők tetejére, ahová nem lehet megérkezni. Fel és le! Szállingóznak a szagok. De minél több lesz belőlük, valami nyugtalanság is oda keveredik. Ami hamarosan félelemmé, szorongássá fokozódik, mintha egy falba kellene bedugni az orrot. De már nem lehet elbújni előle. Ott van a cipő, a fémtálca szagában is. Ki kell szagolni, mondani, ami benne van a falban. Nem lehet, nincs szaga. Csak rettenete, ami most két fából készült kényelmetlen szék érzetébe és egy iskolapad képébe költözik bele. A test megadóan, háttal van kinyújtózva az egymás mellett tolt összetákolt székeken. Onnan lehet féloldalasan rálátni a pad fiókos oldalára, arra a részre, ahová a füzetek és a tankönyvek vannak bedugdosva. Mintha belobbant volna a látvány, olyan tisztán és élesen vehetők ki a könyvek, senki másnak meg nem mutatkozó, extatikus állapotukban. Közülük tűnik ki Camus közönyének összenyomódott, szürkés gerince. De a pad berobátkázott éle is jól látható, a sírülések, a horzsolások apró nyomai. Mintha beléjük égett volna a tekintet, és nem tudna leválni róluk, pedig valahol lent az előregedett poros parketten árkok vonaglanak. Eltömődött légszomjas fapórusok tátognak. Rajtuk, mint nyári üde esőfolt, cipővel szétsikált hatalmas ondófolt csillog. Minden éjjel, minden szuszog, minden eltakar. A sötét takarja el. Azt a pillanatnyi szurok feketeséget, ami alatt egy halványkék, kiülepesedett, pamut tréningnadrág borítja be a fejet. A szemet. Csillagtalan mocsárszagú éjszaka. Kövér, fehér nyüvek tekergőznek a moslékos vödör belső oldalán. Villanásnyi ideig tart az egész, de utána, mintha a korom sötét örökké valóság kezdődne el. Abba van befészkelődve a szag. Azt kellene kimondani, pedig neve sincs. Dehogy nincs. Retek az előbb kiáltotta szét a szobába. El kellene felejteni. Muszáj. Repedezik Flóra iránti szerelme. Nem tudja így szeretni. Hirtelen megérzi a lába felül odaszivárgó, harmatozó büdösséget. Megérzi a kiszolgáltatottságát. Ezt biztosan kiszagolja Mihály. Nem ússza meg. Papucs lesz belőle. És még a mosdóba is el kell vonszolódni, lábat mosni. De mégsem, megmenekült. A lábfejen csillogó vízcseppek verhették át Mihályt. Már a szomszédos ágynál szagolgatja öreg lábait. Pedig nem úszott meg semmit. A sötét mocsárszak teljesen belepte. A pórusaiba hatolt, beült a lábujjai közé, a füle mögé, a körmei alá. A zsíros, letapadó hajzatához simult, a hajhagymáihoz fészkelődött. Érzi, hogyan tapad a hóna aljára, a tulipán hagymaszagú ölére, hogyan szállítja lefelé a tarkóján a rövidre nyírt hajtüskői között a hideg berejték. Nem tudja elviselni. Meg kell tisztulnia. Félbe lép be a tusolóba. Félbe lép be a mesztelen testek közé. Először az előtérbe, ahol le kell vetkőzni a többiek szeme láttára. A sarokban a mesztelen kápi emelgeti a lábait, miközben erős, határozott mozdulatokkal vastag törülközőjével a lába közét, a fenekét dörzsöli. Nem mer ránézni a testére, megpróbálja kikerülni, valahogy mögéje jutni, hogy ott fejtse le magáról a kockás pizsamáját. Háttal áll, de érzi, hogy szinte benyomódik a feneke, hogy túlságosan vézna, erőtlen a teste. Be kell lépni a tusolóba. Be kell lépni a tömény vízpárából felsejlő négy meztelen sziluett közé. Így valahogy elviselhetőbb a helyzet. Meg nem is néznek rá, mindenki el van foglalva a pancsolással. Röhécselnek, nevetgélnek. Mégis úgy érzi, mintha átvilágították volna a testét, gerincoszlopán lötyögnek a belső szervei, a heréi meg teljesen visszahúzottak a testébe. Mintha nem is ő lépegetne óvatosan befelé, nehogy elcsúszon a vizes betonon, hanem egy idegen test hordozná az összetöpörödött nemi szerveit. Hiába nem néznek rá, tudja, mindenki azt leskődi, bámulja. Védtelenségét tapogatja. Elég nagy-e vajon? Jut eszébe.
A retekénél biztos kisebb.
Megpróbál nem gondolni rá. Hirtelen a lányok tusolója ugrik be. Az a tágas, világos helyiség, ahová egyszer napközben betéved. Ott van a hatalmas térben, ahol senki nem tartózkodik, csak két összement fürdőköpeny. Lenyúzott, lengedező bőrcafat lengedezik alá a fogasról. Mintha az elképzelhető határáig jutott volna el. Itt lent csak négy tusolócső ontja magából a vízsugarat, de odafent a hatalmas fénnyel feltelt nedvességszagú hodályban akár egyszerre 15-en fürdőzhetnek. 15 meztelen lánytest. Határtalan, befoghatatlan csupassága, mint beszappanozza magát, ahogy csorgatja magára a vizet. Nincs egy pont a világban, ahonnan szemügyre lehetne venni ezt. Nemhogy szemügyre venni, de elképzelni sem lehet. A világból tépi ki a meztelenség. Tehetetlennek érzi magát. Harag támad fel benne. Dű és gyűlölet. Meg tudná ütni őket. Előrefele rugdósni, terelni, az összeset meggyötörni, folyóba lökni. De hiába, lép be az egyik felszabaduló tusoló cső alá. Meztelen talpakkal áll rá az ingó nyákos farácsozatra. Vajon nem kap valamilyen bőrbetegséget? Egy darabig állítgatja a víz hőfokát, hisz a langyosat szereti. De rossz a csap, csak kattog ide-oda, vagy teljesen hideg, vagy forró az alázódoló vízsugár. Végül a forróra teszi. Mint egy slagból ömlik alá a forró sugár. Tűzpernye repi be a test egész felületén, ég a bőre, akadozik a lélegzete. Mégis tudja, sötét van. Sötét. Megtisztulni sohasem fog. Nem úgy, mint Ottó és öreg. Nevetgélve lépnek be a tusolóba, de olyan, mintha a sűrű vízgőzből bújnának elő. Teljesen meztelenek, mégis könnyedén mozognak, természetes minden mozdulatuk. Megengedik a vizet, és beállnak alája. De nem kezdenek még mosdani. Hátat fordítanak egymásnak, maguk fölé görnyednek. Mint két imádkozó sáska olyanok. Nem látszik az ölük, csak a két össze-összeránduló farpofájuk, fölötte a szépen ívelő gerincük. Dolgozik a kezük. Először egyiknek, utána a másiknak záródnak össze szorosan a farizmai, hosszan, beremeg, rázkódik a felső testük. Majd visszafordulnak, és most már némán lehúnyt szemekkel hagyják, hogy testükre csorogjon a felülről alázódoló, mindentől megtisztító, forró vízsugár. Védtelenek. Még csak vasárnap este van, de már Szálka dörzsölgeti össze a kezeit a szobában. Csattan ki belőle a jókedv, a vágyakozás. Mekkorát fog piálni pénteken Atesszal? 4 hálbás sört iszik meg. Nem, 5-öt, 6-ot. Atesznál biztos kevesebbet. Annyit, mint ő nem lehet meginni. A piát ő bírja a legjobban a városban. Mégis mindig addig nyakal, míg kifekszik, a lábán csak ritkán megy haza. És nem csak inni megy Szálka, hanem blúzestre is, a Sikulusba, ahol már jól berúgva, mondja, olyan jókat lehet dülöngélni a dorszra meg a hobóra, hogy az egy hanyatteséssel is felér. Sosem látják ezt, sem az ivást, sem a dülöngélést. Csak az éjszakai hazaérkezését hallják, ahogy a Tobacco Road kezdő sorait beüvölti a szobába. A nyomor szült, az út nevelt! Vagy a térden állva végtelenített refrényét kántálja az elcsukló bugyborékoló hangján. De aztán hallgat is el. Hiába, nagyobb egyével, mint K.P., vele még részegen sem mer újat húzni, hanem valahogy oda botorkál az ágyához, még jó nagyot húz Mihály hátára, aztán úgy, ahogy van ruhásan, beesik az ágyába, még hallatszik két koppanás, ahogy valahogy csak lerúgja magáról a cipőjét, és már alszik is háton, csak az ágyterítővel betakarózva sipít ki belőle a levegő. Másnap persze rettenetesen fáj a feje. Vonszolja fel alá magát a szobában, csak az árnyéka önmagának. De azért felfelcsillanó szemekkel meséli, hogy hány hálbás sör is volt, s hozzá még hány pohár indián, hogy Atesz megint lehányta a kocsma ajtót, és hogy milyen jó fogást talált a tetovált lány alatt az egyik városi blúzos maca hosszú pulcsia alatt. De aztán vasárnap estére teljesen feltámad, újra és újra dörzsöli össze a kezeit, hogy igen, péntek, igen, az a korva Atesz, s hogy megint mekkora lesz az a kibaszott piálás. Egy évig csak nézik, hallgatják. Túl kicsik még az iváshoz. Egyedül Alki az, aki fikaként berúg, már az első hétvégén alig, hogy bekerül a hálóba. De nem csak berúg, hanem az ágya mellé is okád. Pedig a háló tiltott terület, legalábbis amióta hajaska olyan magasan ívesen lehányta a falat. Ki is osztják neki az első papucsokat, nem mintha azok segíthetnének rajta, de nem is azért adják, hanem azért a bizseregtető, hintáztató érzésért, amit az vált ki, hogy ők állnak a papucs másik oldalán, hogy megtehetik. Furcsa ezen az oldalon állni, inkább nyugtalanító, mint jó. De oda kell állnia, hiszen már a nagyok közé tartozik. Az egy év fikaság alatt pedig elég papucsot kapott Kápétól, Retektől, Szálkától, Güntitől, sőt, egyszer még a nyápic Szécsitől is. Meg a többiek is nézik, várják, hogy lecsapjon. Mégis semmilyen erő, elhatározottság nincs benne. Még harag indulat sem. Csak a helyzet fonákságát érzi, hogy kezében ott a gumipapucs, meg valahol odalent a mélyben, lehetetlen távolságra tőle, az összekucorodott Alki dülleszti felé a fenekét, miközben a lábai mellől zavaros szemekkel, eltorzult pofával lefele tekintget. Nem tehet mást. A karjával lendületet véve odacsap. De nem érzi az ellenállást, nem érzi, hogy megütötte volna Alkit. Nincs benne semmilyen kielégülés, nem érzi többnek magát, mint eddig. Hanem olyan, mintha egy hatalmas követ engedett volna el egy feneketlen szakadék fölött. Benne marad az ütésben, benne marad ebben a táguló ürességben, értetlenségben. Siába táncol ki a lendületből, s adja át a helyét Ottónak, hogy ő is kiossza a papucsát, hiába hátrál be zavarában a szoba egyik sarkába, hiába próbálja elfelejteni, mi történt az előbb. Benne is marad. Alkin sem fog a verés. Mintha mi sem történt volna, a második hétvégén ugyanúgy berúg. Nem úgy, mint ők, akik csak az iskolai vége felé mernek először bemerészkedni a metálba. Egymást biztatva lépnek be a súlyos nyikorgó vasajton. Mihály és Kristóf, elől Mihály, hiszen ő az, aki az állítása szerint a nyolcadik végi búcsúbulin a fiútársaival már elnyalogatott egy üveg Floriót az iskola fáskamrájában. Nem tágos a bár, hat asztal az egész. De alig lézengenek bent egy páran. A délutáni kintről beverő világosságban csak néhány ismeretlen hosszúhajú bőrcse kis alak, igazi rocker, környedezik unatkozva a pohara fölött. Ott van kollektív szekér is, a rockerek karéjában. Bár ő nem iszik semmit, csak felfelröhögve a fejét dobálja, miközben az ujjaival a nyakába omló, göndörödő tincseivel játszadozik. Emelkedik felé a tér. Távol van, távol. Két deci olcsó vörös bort kértek, ahogy Szálka javasolta. Azzal kell kezdeni, mondta. Az nem fekszi meg a gyomrot, csak a fogak, meg a száj lesz vörösebb tőle. Igazi vámpírmosolyt lehet a csajok fele villantani. Savanyú, émeítő a bor. Az első korttól úgy érzi, a gyomra teljesen közel kerül a szájához, mintha ki akarna fordulni. De aztán lecsúszik az ital. A préselt lemezasztal vizenyős tetején ide-oda tologatja a durva mostáros poharat, várja a hatást. Nem történik semmi. Ugyanolyan kicsinek érzi magát, mint amikor belépett. Mit keres itt? Ugyanúgy esetlennek érzi magán a hosszú, kötött szürke gyapjú puloverét, a bokáját verdeső fekete básony nadrágját. Legalább lenne egy felvarrósokkal tarkított farmer kabátja. Ugyanolyan távol ül tőlük kollektív szekér. Csak a nevetése lesz egyre élesebb, rikáncsolóbb. Még egy kortyon legyűr. Lehúnyt szemmel még egyet magába kényszerít. Az undor megint összehúzza a száját. Hirtelen meleg folt jelenik meg a hasában. Meleg folt. Fény folt. Kósza fény kezd futkározni az asztallapján. De nem marad meg ott, hanem szétspriccel a kocsma terébe. Apró foltok remegnek a levegőben, mintha a szem húzódna össze, és úgy szűrné meg a kinti fényt. Bátrabban húzza meg a mustáros poharat. Még mindig rossz a bor, de a savanyú émeítő ízre rátevődött egy alig érzékelhető sejmesség, csuszamlóság. A zsibbadóban levő nyelven ömlik sebesen befelé. Mihály már megitta az övét, még kér egy kört nekik. Kimegy vizelni. De történt valami ezzel a lépegetéssel. Másként lépnek a lábai, mint eddig. A padló valahogyan távolabb került, bebemozdul. De ezt az ingást is távol érzi magától, mintha blokkolná valami a tudatát. Nincs ebben semmi nyugtalanító. Egyik kezével neki támaszkodik a WC faburkolatának, hosszasan vizel a letört fedelű WC csészébe, ami mellett teljesen össze van húgyozva a kopott, töredezett padlócsempe. Folytogató maszkként tapad arcára a lentről felcsapódó szúrós bűz. Visszamegy az asztalhoz, leül, de már nem az a világ néz szembe vele, mint eddig. Mintha kivonták volna a külső térből, kikerült a képből. Vagyis ott van, lát mindent, sőt, olyat is, amit eddig nem. Hatalmas, verdeső, szirént a pult mögött álló kopaszodó férfi alkarján. Kollektív szekér szétterülő nyakékének piros kövecskéit, amelyek úgy virítanak a blúzán, mint borotválkozás utáni kipattogzás irritáló pöttyei, meg egy pókháló gubancot, amely a plafonon teljesen befulladt légkondi elkoszolódott lapátjairól lifeg alá. De már semmit sem kell megérteni, megfejteni. Minden úgy jó, ahogy összefüggéstelenül egymás után következik. Mint egy orsóról letekeredő zsinór. Kezd felszívódni a semmibe az énje. Máshol van. Máshová került. De ez a máshol már nem neki engedelmeskedik. Saját akarata lett. Saját ereje, vágya. És mondani kezd. Mondani, beszélni. Mihályra önteni mindazt, ami átfut a fején. De Mihály sem hallgat, ő is magyaráz, gesztikulál. Egy hangorkán kezd el szabadulni, mert már az egész kocsma szöveggel ordítozik, hangosan röhög, visítozik, a zenét is felhúzták, dübörög a metál, dübörög a hot sherry. Azt is túl kell ordítani, vastag cigifüst kavarog a levegőben, mintha közben elszakadt volna a film, és egy későbbi pontján kezdődött volna újra, de nem kezdődik semmi. Nem megy semmilyen film, hanem egy régi diavetítő dob ki magából néhány képkockát. De olyan erővel, mintha a nem látható, a nem érzékelhető, abba a néhány képkockába próbálná átmenteni, belesűríteni magát, úgy próbálna megmutatkozni, hiszen a következő pillanatban már ott ül kollektív szekér mellett. Nem is ül, melléje omlik, érzi az illatát, kabátjának műbőrszagát. Mondani próbál neki valamit, de csak a szája formája a szavakat, nem jön ki belőle semmilyen hang. Mintha közben végtelen tereken rohangált volna át, és abban fulladt volna ki teljesen, majd azt érzi, Mihály rángatja. Szétvernek, bazeg! Sziszegi oda idegesen. Az ajtón próbálja kituszkolni, és már kint is vannak a Kossuthon. Tompa távoli zajban és csörömpölésben valami hatalmas áradat ömlik feléje. Száguldás, milliónyi fény, csillámlás, rebbenő ámulat, és egy távoli, szorongató kérdés. Hogy fognak a bent lakásba bejutni? Csak két pohárvörös bort ittak meg. Sokáig elég is volt ez a mennyiség, csak rá kellett játszani egy kicsit. Főleg, ha csajokkal találkoztak felfelé a Kossuthon, vagy a bent lakás folyósóin, miután bemásztak az ablakon. Jobban kellett dülöngélni, mint amennyire a lábak maguktól megrodgyantak. Többet kellett mondani a kelleténél, de ez jött magától. Ilyenkor eltűnt minden bizonytalanság, szorongás, ahhoz éppen elég volt ez a két pohár. De amikor már nem elég, akkor jön a Valeatur Navelor, Jönnek az olcsó hálbássörök, az üveges hargiták, az a sok-sok pohárka, kalonda, indián és florió, meg a visinát, a megylikör, a szánkós vodka, és néha a glaciál, amitől fűzöldet lehetett hányni. És már nem csak pénteken isznak, hanem néha szombaton vagy hétköznap, ellogva a délutáni szilenciumról. Nem csak a metálban, hanem a szikuluszban, a dzsungelben, a folyóparton, a vécében, a sulibulik alatt. Később az elekes kávézóban és a sínek melletti pizzázóban, sötétben este, a tornapálya melletti diófa alatt, de még a temetőben is. Tutukánk sírja mellett. És nem csak Kristóf és Mihály iszik, hanem Retek, Ottó, Hajaska, Tüske, Nyugi, Hevi, Kölyök és Kicsicika. Aztán később Alfréd, Ábel, de alkalomattán a többiek is beszállnak. Azonban legtöbbet és leggyakrabban Alki vedel. Nagyon kell ilyenkor vigyázni rá, mert ha túl sokat magába dönt, kiszabadul belőle a löttyös indulat. A műanyag nyelű recés kése után kap, nagy terpezben berogyasztott érdekkel kiáll a folyósóra, és a kezével hadonászva már ordítja is.
Hol van Béja? Vágja el a nyakad!
Röhögbe rángatják vissza a szobába. A löttyös indulat péntekre azért mindannyiukban összegyűl. A mindennapos hatkor kelés azért rendesen összegyűr mindenkit, amiután a gyors reggeli következik átruhanás hétre a suliba, a keserves felszámolás hétig, sokszor nyolcig, még valahogy elvánszorulnak egymás után a tanórák, szerencsére lehet Camus-t meg Dostoyevskit olvasni a pad alatt. Aztán ebéd, egy kis lötyögés, vagy éppen takarítás a szobában, és már megint rohanni kell át a suliba. Be kell ülni a szilenciumra, mímelni a tanulást egészen hétig. Majd jön a vacsora, esetleg egy kis MTV bámulás a tévészobában, aztán 8-tól meg egy óra szilencium, majd az esti készülődés, és végre a lefekvés, menekülés az álomba, menekülés a tigris hasába. Péntek este végre kiszabadulnak. Ma különben is koncert lesz fent a gimiben, utána meg buli hajnalig. A diófához vezet először az útjuk, az intri mögé, ahol a tornapálya is található. Délután már megvették a 2 üveg literes bort a sulival átellenben található alimentárából. Már kitapasztalták, hogy ennyire van szükségük, fejenként egy-egy üveggel, a legolcsóbb fajtából, amelyet valahonnan a polcok hátsó fertájáról kell leemelni. Nem hiába legolcsóbb a bor, még címke sincs rajta. Ezért egyszer egy üveg klórral tévesztik össze, és hogy ne csak ők szívjanak, végigkóstoltatják az egész hálóval. Szinte kitépi a klór a torkot a helyéről. Igaz, a bor se sokkal jobb. Nem is lehet kortyokban kiinni. Az felér egy emberkínzással, hanem először erőt kell gyűjteni, kivárni, toporogni a diófa alatt a már olvadozó kásás hóban, össze-összedörzsölni a két kezet, hogy ne fagyjon rá túlságosan az üveg hideg nyakára, aztán hirtelen szájhoz kell emelni az üveget, és összeszorított szemekkel, megfeszült testtel befelé kell zúdítani az undorító löttyöt, de nem csak zúdítani, hanem szívni is, hogy a sebességtől a nyelv ízlelő bimbói ne tudják felfogni, mi is történik. Mintha a torok nem lenne más, csak egy érzéketlen, áteresztő csatorna. Így, ezzel a gyorsasággal kell leszívni az üveg tartalmának legalább a felét. Mert utána már érződik a pia. Érződik minden. Mintha belülről törne ketté a test. És már nem elég az áldogálás, nem elég a toporgás, hanem ugrálni is kell. Két lábbal többször nekiszökni a tornapálya betonfalának. Közben fintorogni, hangosan folytatni, míg csillapodik a belső háborgás. Elhalványul a hányinger, és egy meleg bódulat lassan belepi az érzékeket. Belepi az egész testet. A maradékot már könnyebb meginni. Még 2 húzásból le is megy az egész, de közben minden megváltozik. Valahogy az egész világ lesz engedékenyebb, hívogatóbb, mintha egy nagy éjszaka szállt volna le közéjék a kézre megtető hűvösségbe, hogy meleg színeivel kirajzolja a felfelé kapaszkodó domboldalt, a világosságot rejtegető sötét égboltot. Az égbolton az ég tova tűnő madarainak felfelsejlő fekete pöttyeit. A tornapálya semmibe vesző lapos salakját, meg a hajladozó diófa eget szétszabdaló, gérbe-görbe ágait, az ágak alatt a 2 ugráló vágyakozó fiúval. De csak egy hosszabb pillanatig tud megmutatkozni az egész. Mert a következő pillanatban egy belső lökés, kataklizma el is töröl mindent, mintha lendületet kapott volna mindaz, ami egy pillanatig felfedte tágas és békés természetét. Mert futni kezd a sötétség az égen. Rikkoltozni kezdenek a madarak, susogni a diófa ágai, gyorsan repül az idő. Nem lehet belefeledkezni az iménti momentumba. Siessük, lekésük a koncertet! Hangzik fel a háttérben Alfred türelmetlen hangja. Bár lehet tudni, nem a koncertre gondol, most nem a zene érdekli, hanem az odafent táncikáló sok-sok csaj, akikhez így a piától feltüzelve talán közelebb lehet férkőzni. A koncertet lekésték. A kopasz kutya bent zenélt, a város blues zenekara, míg a heavy metalt, amit igazán szerettek, az Camp Heart nyomta. Ez most nem számít, végre itt vannak a gimi torna termében. Hatalmas térben. Végtelenbe futó zöld színű parketten lábatlankodnak a ritkás fényben. Számos csoportosan áldogáló, mozgolódó fiatal gyerek, lányok és fiúk társaságában. De hiába áldogál itt a többiek között, mégis egyedül érzi magát. Mintha egyedüli eleven lény lenne a színes kartonfigurák forgatagában, amiket nézésével, vágyával kell feltámasztania. De hogyan, amikor valamiért a tér sem engedelmeskedik, mintha egyszerre több irányból lehetne beléje hatolni, utak sokaságai indulnak befelé, de ezek az utak nem érnek véget, nem érnek el a tér közepére, hanem egyből újra kezdődnek, egy másik pontból hatolnak bele ugyanabba a térbe, ami ettől egyre tágasabb lesz, bejárhatatlanabb, egyre végtelenebb. Egy újabb lökést érez. Nem lökés volt, tánc. Táncolt az előbb valakivel, de inkább olyan volt, mintha a kezei között sistergett volna el egy fényszóró, és nem maradt meg belőle más, csak egy deréknak a gömbölyödő puha érintése. Alig felízó, már is szertefosztó melegség a tenyerében, ami után csak kapkodni lehet a levegőben. Megint egy újabb lökés érkezik. Ez már a zene. Végre egy rockszám. Az Arise törzsi dobbanásai hallatszanak fel a Sepultúrától. De már ott is van a tér közepén, pár csapzott figura társaságában rángatja magát mindenki, csápolnak kegyetlenül. Sikítanak, horzsolnak a gitárok. Döfködnek a dobok. Minden szétszedhető, minden megsemmisíthető, csak még nagyobb erőt kell betolni abba a derék döntésbe, abba a fejrázásba, abba a kifulladó kézmozdulatba. Zihálva, izzadtan megpróbál kihátrálni a tömegből. Nem lehet. Bármerre lép, sziporkázó színekben tündöklő, hatalmas tömbök zuhannak magasból a lábai elé. Fényoszlopok hatalmas jégtömbökként csapódnak eléje. De egyből szerteszét porladnak. Úgy érzi, nyomja, szorítja a fal. Odébb taszítja az asztal, ami mögött a zenét teszik. Valahogy mindenütt van, és mégis sehol sincs. Majd egymásra préselt húsmálákon próbálja áttörni magát. Apró eltorzult, gnómszerű figurák ülnek sorban a fal mellett odalent. Füst emelkedik a magasba. Egy pillanatig tükörben látja meg magát, de csak a halott csápat arca tűnik fel. Az égnek meredő csapzott hajzata. Nem tudja elkapni a saját tekintetét. Megpróbál vizet paskolni az arcára, fel kellene ébredni, de nem engedik. Mégis teljesen vizes lesz. Kezek rángatják, lögdösik, lábak tapossák, a zene basszus és dobcsapásaitól szenved. Zuhan rá az üresség, a fény. Mindig ez a kibaszott fény az utolsó. Már fordul is ki belőle, zuhan rá a sötétség. Az éjszaka. Ki innen? Ki? Mintha több órát töltött volna el valahol, amit aztán teljesen elzártak előle. Az iskola előtti macskaköves utcácskán találja magát. Az eget fénycsíkok szelik keresztül kasul, mint egy hatalmas kifeszített gyomorfalon végigfutó erezet. Kívülről repeszti szét a hajnali ébredés a domború felületet. Cafatokban lóg alá a sötétség. Elnéz a város fölé, összement háztetők, ferde tornyok, sovány, összehúzódott fák néznek vissza rá. Lába alatt kásás, sáros hó, hatalmas befögés az egész. Összekoszoltnak érzi magát, büdösnek, szájában keserű lepedék. Lépni próbál, de nem viszik a lábai. A lábainál lépcső indul a bentlakás kapujához, azon kellene lején bolyogni. Sűrű nyálfolt csorog alá az arcán. Hirtelen két oroszlán között találja magát. A lépcső két oldalának párkányát díszítik. Oda lép az egyik mellé, de ezzel el is használja az összes energiáját. Meginog, rázuhan az oroszlánra, és hogy el ne essék, a két kezével átöleli a nyakát. A hirtelen mozdulattól a gyomra is bemozdul. Nem bírja visszatartani. Zöldes nyák hagyja el a száját. Hosszasan öklendezik az oroszlán válla fölött. A levegőt kapkodva visszahajol, lüktet a távolság előtte. Tovább öleli a kő oroszlán nyakát. Belenéz a szemeibe. Ránéz az apró, domborodó vaksi felületre. Apró homokszemcsék csillannak meg bennük. Összerázkodik, mert halk, de mélyről feltörő beszédet hall meg. Mintha az oroszlán kezdett volna beszélni a rekettes hangján. De lehet csak az idő repetketté, hogy megmutassa belsejét. Azt mondják a kő oroszlán szemei. Nyugodj meg! Ne félj, ne szorongj! Ami most szédület benned, egy másik világban bizonyosság fog lenni. Ami most elveszettség, az a másik világban irány lesz. Szorongásaid egy gazdag, eleven világot tárnak fel előtted, otthontalanságod otthont fog teremteni, magányodból barátságok születnek meg, fájdalmaidból öröm lesz. És csak arra kérlek, őrizd meg a szédületet magadban, őrizd meg az elveszettséged, otthontalanságod, szorongásaid, őrizd meg a magányt, a fájdalmat. De ne csak őrizd, hanem növezd magadba, tápláld, erősítsd, mert csak így fogsz abba a másik világba valamikor megérkezni. Nincs másik világ. Csak ez a szoba, benne néhány elmosódott tárgy. Fogas, asztal, pár szék és éjjeli szekrény, meg sok-sok emeletes ágy. Nem üres a szoba. Az alsó ágyakon fiúk vannak kiterülve ruhásan, pedig még csak késő délután van. Nincsenek behúzva a redőnyök az ablakokon, a nap megnyúlt. Bolyongó sugarai szabadon hatolhatnak be a tágas térbe, de nem akadnak fent semmin. Lágyan pásztázzák a benti körülményeket, az ágyakon elfekvő fiúkot. Ott van Szálka, Mihály, Alfréd, Otto, Rettek, meg néhányan, akiket nem lehet kivenni az ágyaikon, akiket elkerül a fény, és Kristóf, aki nem fekszik, hanem a szoba közepén áldogál egyedül. És még van valami furcsa, érthetetlen dolog. Mindegyik ágy mellé, amelyiken el van nyújtozva, valaki egy nyitott fedelű kartondoboz van lehelyezve, ahogy megsimítja egyiket a fény, olvashatóvá válik a rajta lévő felirat. Globus konzerv. Olyan ez a fény, mintha ő is segíteni akarna az elterült fiúkon, mintha azzal, hogy körül ragyogja őket, azzal, hogy gyengéden megérinti az ágyak mellé lehelyezett kartondobozokat, könnyebb lenne elviselniük erőtlenségüket, káboságukat, szédületüket, kavargó, feszedező gyomrukat. Azt, hogy irtozatosan be vannak rúgva. Pénteken megint inni mentek. Délkerül Szálka érkezett meg látogatóba, amióta befejezte a sulit és hazament a falujába történelmet tanítani, most jár először itt. Kajlán áll a szoba közepén, feszengve röhécsel, húzogatja a vállait, de hamarosan magára talál, és egy liter tiszta, vegyítetlen szeszt varázsol ki a szőttes tarisznyájából. Azt kellene valahogy meginni, de gyorsan. Vízzel vegyítik fel a szeszt a mosdóban, fele-fele arányban, majd az iskola leghátsó tantermében kényszergetik magukba. Oda még a kapus se szokott átra menni. Csak egyedül Kristóf nem iszik velük. Róla lehet tudni, nem szereti a szeszt. Most pedig, mint holmi szalmabálák, itt fekszenek kidőlve. Teljesen elerőtlenedve, mozdulatlanul. Mintha mindannyian halottak lennének. Pedig nem halottak, Mihály nyög fel a sorokban. A hasán fekszik, fejét oldalt a párnán nyugtatva, de látszik, nem érzi jól magát. Izeg mozog, a fejét próbálja oldalt mozdítani. Végre sikerül. Kihajol az ágyból, és hosszasan hány az ágy melletti kartondobozba. Vele átellenben Szálka is összerázkódik. Gyorsan a doboz fölé hajol, öklendezni kezd, de csak nyálcsorog ki a szájából. És így tovább, hamarosan megmozdul Otto is, majd Alfred. Mert így telnek a következő órák. Valaki megmozdul, hánykolódik. A kartondoboz fölé hajol, hányni próbál, vagy éppen hány is. Majd visszahanyatlik. Nem lehet túl sokat tenni, esetleg meg kell igazítani a kartondobozokat, ha elmozdultak, vagy kicserélni azt, amelyikből szivárogni kezd a hányás. De leginkább ott kell állni, hallgatni a csendet, a lassan leereszkedő szürkületben, és nézni, nézni a fiúkat, ahogy ott fekszenek maga tehetetlenül, mintha maga az idő nyújtóztatta volna ki egymás közelében őket, hogy jobban átérezhetővé válhasson, mennyire közel vannak egymáshoz. Mennyire összetartoznak. Mennyire szerethetően védtelenek és gyámoltalanok. Lassan akár az este is leszállhatna teljesen. Eljöhetne az éjszaka. Lassan eltörölhetni az egész szobát, a mindent elcsendesítő sötét. De még megmozdul retek. Félig feltápászkodik az ágyból. Karjaival jelez, és kétségbe esetten könyörögni kezd. Nagyszemű, fogd meg a kezem! Nincs mit tenni. Nem lehet kitérni a könyörgés elől. Fogni kell retek kezét, érezni kell görcsös izzadszorítását, nézni révet, de éppen ellágyuló tekintetét, összekuszált hajzatát. Fogni kell és simogatni. De közben mások is segítségre szorulnak. Meg kellene igazítani a kartondobozokat. Csak retek nem engedi el a kezet. Fogd nagyszemű, fogd a kezem! Rimánkodik hangosan, miközben megint feltápászkodik. Szerencsére közel van a hosszú, fanyelű seprű, azt a kezébe lehet dugni. Két kezével rákul csorretek a seprűnyérre, és üdvözült mosolyjal hátra hanyatlik. Még percekig szorongatja. A gyilkos fény. Tanulni, tisztességesen, becsületesen viselkedni, és hitemet gyakorolni küldött ide édesanyám és édesapám. Tántorgó, de mégis fegyelmezetnek tűnő betűkkel ezek a szavak vannak lekörmölve a biológiai füzet első oldalára. Már több egyszer futnak végig rajtuk a szemek a hátsó padban, mást úgysem lehet olvasni, a biológia tanár kint szambázik valahol a katedra környékén. Leánka gyermek, Márius Urzika a gyűrűs gyakorlatot el tudná végezni a fülbevalódon. Nevetteti a lányokat, tompán, jellegtelenül szólnak a szavai, mintha ablak mögül ejtené ki őket, azonban a kitörő, csilingelő kacaj ennél sokkal élesebb. Szilánkokra töri a délelőtti álmodozást. Még 10 óra sem lehet. A biológia terem magas ablakain bágyat fény szállingózik befelé, széthúzva és eltorzítva a terem vonalait. Akár egy fürdőkád pereméről tekingetne kifelé, Flóra és Zita válla között. Mégis olvasni próbál a pad alatt. Kámű közönyét húzza ki a padból. Szürk és kopott a borítója. A lábára helyezi. Ma halt meg anyám. Vagy talán tegnap. Nem is tudom pontosan. Több egyszer olvassa el az első két mondatot, de nem tudja tovább folytatni. Megint felvihognak a lányok. Táncolnak a betűk a szeme előtt. Inkább visszatolja a könyvet. Úgy sem érti. Rettenetesen felkavarja, de nem érti. Hiába olvast el 2-szer is az egészet. Hiába van tele napsütéssel, ilyen jeges, pusztító könyvet még nem olvasott. Igaz, már a Karamazov testvérek is túl soknak bizonyul számára, amikor Flóra a kezébe nyomja. Ő még maroson veszi meg a könyvet, amikor még úgy lehetett klasszikusokhoz jutni, ha melléje valamilyen hitvány a növények permetezéséről, a szilárd anyagok hajlíthatóságáról, vagy éppen a párt dicső tetteiről szóló kiadvány is bekerül a cekkerbe. Nem érti a könyvet, mégis végig száguldozik rajta azzal a falánksággal, ahogy az indián regényeket, Jókai és Dumá könyveit falja. Ez is valahol egy közepesebb krimire hasonlít, csak a krimihez képest minden körülmény aránytalanul fel van nagyítva, el van torzítva benne. Nem is a gyilkosság, a gyilkos utáni nyomozás, ami megbabonázza benne, hanem a nagy inkvizítor, meg Ivánnak az ördöggel való találkozása. Ilyet még nem olvasott, pedig még 7. leemelte szülei polcáról a háború és békét. Nem tudta végigolvasni, összefolytak a sorok, a nevek, a történések benne. Mintha nem is történetet olvasott volna, hanem egy olyan tejfehér ködben botorkált, ami néha átszikázott egy-egy fentről érkező villámlás. Ilyen villámként érkezik a nagy inkvizítor története is. És hiába alig ért belőle valamit, megragadja a mélységnek az a különös áramlása, ami átfolyik a szövegen. A szövegben ott kavarognak azok a szavak, amelyek őt is már régóta foglalkoztatják. Szabadság, kényszer, hit, hitetlenség. Csak éppen nem érti a helyzetet, amiben összeérnek, nem érti a végtelen könyörület csendes mosolyával megjelenő, megváltó és az aszott arcú beesett szemű, de szálegyenes nagy inkvizitor egymásnak feszülését. Egy dologban azonban szinte biztos. A nagy inkvizitornak van igaza. Már rég zavarja, hogy a jó és a rossz harcában mindig a jónak, a fölényesnek kell győzedelmeskednie. A regényekben, a filmekben, a történelemkönyvekben is ezt utálja a legjobban. Mert látja, hiába ködösítik, hiába hárítják a véletlenre, a szerencsére, az ügyetlenségre, a felfuvalkodottságra, úgy rakják össze ezeket a műveket, hogy a rossz benne feltétlenül elbukhasson. Ezért önkéntelenül a rosszal kezd tartani, a rossznak kezd drukkolni, ahogy később titokban sport közvetítésekkor a románoknak a magyarokkal szemben. Még akkor is a rosszal tart, ha több egyszerre olvassa a könyvet, nézi a filmet. Mert hiába látja előre a bukást, a szükségszerű véget, ott van benne a remény, hát ha most az egyszer nem fog bekövetkezni. Ezért keresi szinte mániákusan azokat a jeleket, amelyek megfordíthatnák a dolgok rendjét. Keresi azokat a repedéseket, ahonnan más folyást vehetne a történet menete. De amikor ez csak nem történik meg, ahogy elkerülhetetlenné válik a bukás, úgy lesz egyre letörtebb, érdektelenebb. És minden egyes alkalommal csak erősödik benne a sejtés. Ami jó, aminek győzedelmeskednie kell, az hazug. Pedagógia órán könnyebben lehet olvasni. A katedránál ülve egész órán diktál a tanár az álmosító hangján. Megint elő lehet húzni Camus-t a padból. A könyvtárból lopta el a könyvet, Sartre undorával együtt. Amióta hajaska beavatta őket a könyvlopás rejtelmeibe, azóta gyorsabban gyűlnek a könyveik. Pedig nem könnyű könyvet lopni. A félelem remegteti a lábát, eszi a gyomrot, ahogy a könyvtáros nő felé lépked. Nem is félelem ez. A könyv nyomja a hasát, amit a nadrágja derékpántja alá csúsztatott be a magas könyves polcok között. Egy lapos, elnehezült téglát, ami bármikor kieshet, hiába támasztja meg a hasával. Szerencsére eltakarja hosszú téli kabát. Mégis úgy érzi, mintha röntgenszemek vizsgálnák a mesztelen kipirosodott bőrét, hogy átlátszó teljesen. És tudja, a könyvtáros nő csak azért nem leplezi le, mert nagyon szereti. Most is kedvesen mosolyog rá, hiszen minden héten ott van a könyvtárban. Mindig 2-3 könyvet vesz ki, ettől is nagyobb a szégyene, mert ilyenkor mindig becsúsztat egy könyvet a nadrágjába. Valamikor 2-t, és így, mintha derékba megtört volna, mindig egy picit előre görnyedve hagyja el a könyvtárat. Mert nem elégednek meg azokkal a könyvekkel, amit a könyvesboltból be tudnak szerezni. Pedig minden egyes frissen felbukkanó kiadványt megvásárolnak Flórával. Sőt, a szomszédos városba is átstoppolnak könyvet venni, mert oda az akadémiai kiadó kiadványa is eljutnak Magyarországról a régi filozófusok kemény hátú, matt fekete ólomszagú sorozata. Kant, Hegel, Locke, Descartes, Voltaire, Lemaître, Feuerbach művei. Nem olvassák el a könyveket, alig lapozzák fel, teszik is félre. Nem igazán értik, miről szó van bennük, de gyűjtik, halmozzák őket. Lopják a könyvtárból, vagy éppen kölyökkel lopatják el a könyvesboltból. Aki bármit beszerez nekik, és csak az ár felét kell neki kifizetni. Kellenek a könyvek. Minél több könyvet próbálnak összegyűjteni, mert valahol elhiszik azt, amit Flóra Cincirinek csúfolt középiskolai magyar tanárnője mondogatott, és ezért Flóra is gyakran ismételget. Az az ember ér valamit, akinek sok könyve van és sokat olvas. Nem csak ezt hiszi el, látja is a könyveket. Igazi valójukban mutatkoznak meg előtte. Hatalmas ódon könyvtárba téved be. A könyvtár olvasó termében faasztalok között lépked előre. Üres a terem. Senki nem olvas az asztalok mellett, csak csillogó porszemek kavarognak a levegőben. Rajtuk ütközik meg a magasan elhelyezett homályos, katedrálüvegből készült ablakokon beszülemkedő fény. És még ott vannak a beüvegezett ajtajú könyvespolcok, egészen a plafonig nyújtózkodnak, véges végig a terem két oldalán, polcaikon hézagmentesen bepakolt könyvekkel. Csupa sugárzó testtel. Mert az hamar kiderül. A fény nem kívülről a katedrál üvegen keresztül szűrődik be a terembe. A könyvek világítanak. Mindegyiknek saját fénye van. Mintha csupa-csupa földön kívüli tél a test. A 2001 űrodüsszeje a sok-sok fekete monolit hasábja bocsátaná ki magából a fényt. Nem vakító a sugárzás, nem bántja a szemet. De úgy is magához igézi a tekintetet, hogy csak néhány centiméterre hagyja el a könyvek felületét. Minden könyvnek más a sugárzása. Vannak könyvek, amelyeken éppen csak pislákol a fény, másokból egyenletesen árad kifelé. De vannak olyanok, amelyek telt sugarakkal villódznak, mint a kicsiben maga a nap pántolódna körüljük. Nézi a könyveket. Eltelik a rajtuk megülő terített fénnyel, sőt azt is tudja, ha akarná, felnyithatná a könyveket, beléphetne sugárzásukba. És elindulhatna egy olyan úton, ami úgy ragadja magával, hogy rajta nincs megérkezés. Később megismétlődik a jelenet. Csak éppen a vége lesz nagyon más. Már fordulna is vissza sugárzó könyvek között állva, hogy elhagyja a könyvtárat, amikor észreveszi, van még rajta kívül valaki odabent. Messze elől az első sorasztalának legszélén ül, de nem tesz semmit, nem olvas, csak ül ott mozdulatlanul és néz előre. Nem tudja kivenni ki az, de kíváncsi, ezért elindul. Ahogy közelébe ér, látja, egy nő az. Hosszú haja kalácsfonatban van a tarkóján felfogva. Eléje kerül, ránéz az arcára. Az ilyen arcokat nevezik, jobb szó hián, kortalannak. Mintha egy reneszánsz festményről szállt volna le, kerekded arcán az idő hímporával. Nyugalom, kimértség árad belőle. A tekintetét valahol rajta túl a levegő óceánján nyugtatja. Rezzenéstelen arcán nem tükröződik semmi, mintha az örökkévalóság vásznára festették volna fel. Ez az arc elég önmagának. De hirtelen, mintha a semmiből érkezne, könnyed remeg és hullámzik át rajta. De az is lehet, csak az áttetsző levegő fodrozódik az arc előtt, mert maga az arc mozdulatlan marad, ő azonban megbabonázva követi a hullámzást. Nézi a fodrozódást, mert tudja, hogy az, amit ennek a kortalan arcú nőnek az arcán lát, nem más, ugrik be egy lehetetlen kifejezés, maga a jelentés. Hiába látja a jelentést a női arcon. Ennek a könyvnek a mondatain mégsem leli fel. Pedig érti mindegyik mondatot, nincs bennük semmi érthetetlen. Kopogósan hullnak eléje. Csak éppen valami olyasmit rajzolnak körül, amihez nincs hozzáférése, ami távol van tőle, vagy nem? Meghalt az anyám. Megint elolvassa az első mondatot a térdére csúsztatott könyvből. Halál, veszteség, ami mégsem az. Hogy lehet ez? Nem a könyv miatt, hiába sugalja ezt a könyv címe. Ez az ember nem közönyös. Közönyös ember nem tudja átélni az aranyszínű ég simogatását, nem tudja érzékelni a tarkójával, mi lágyan lüktet egy lány hasa. Miért nem fáj Mörszónak az anyja halála? Próbálja megérteni, de neki nem halt meg az anyja. Csak a nagyapja kora tavasszal. Első igazi halottja fiatal életének. Ezt a halált tépi most fel ez a mondat. Ezt a veszteséget, megmagyarázhatatlan rejtét, ami úgy lép be életébe, hogy szinte kiszakítja a világból. Mintha a világ és közéje valamilyen láthatatlan sima anyag feszült volna ki. És a világot ezután csak ezen az anyagon keresztül lehetne érzékelni, kitapintani, szagolni. Úgy érzi, néhány pillanatig az időfolyó lassú mozgását is látja, ahogy ez a folyó vontatott mozgásával, mint bugdácsoló papírhajókat, tőle függetlenül sodortatja, a semmibe utaztatja azt, ami éppen megtörténik. A büdös autóbusszal utazik haza a temetésre. Nem nézi meg a nagyapja holttestét, nem mer ránézni arra, aki már nem él. Ott téblából egy darabig a ház előtt, de miután érzi, hogy csak útban van, a hátsó udvarra megy. Az istálló ajtaja mellé, felhalmozott ganédom mellé, aminek közelében egy almafa ágaskodik. És ott a gané és giriszta szagú levegőben egyszer csak, mintha földhöz sújtaná, egészen a lábújáig hatoló komor öröm borítja el. Bűnös, a sejtjeiig hatoló újjongó élvezete annak, hogy ő nem halott. Hogy él. Én. Egészen az ólomszínű égig pulzál fel az öröm, de lehet, hogy éppen onnan ereszkedik le hozzá. Végig szalad a szürke, leszakadóban lévő, tömött felhőkön az almafa kopasz ágai között remeg, de még a nedves zsíros csillogó földrögök közül is készül kicsirázni, kisarjadni. Szégyeli magát, próbálja visszafojtani az érzést magába, hisz úgy érzi, mindenkitől, mindentől elszakítja. Sőt, az addig mérhetetlennek érzett fájdalmát, gyászát is eltörli. De nem bír betelni vele. Mintha az ellenséges, megérinthetetlen világ készülne rátámadni, és ez ellen kellett volna összegyűjteni az összes erőforrásait, amelyek végül ebben az egyetlen, kicsapongó, torz érzésben sűrűsödnek össze. Él, él és él. És még ott van az a rengeteg felfénylés, napsütés a könyvben, mintha egy árnyéktalan világba érkezett volna meg, ahol minden dolog, minden szöglet, minden hajlás oly tisztán válik ki, hogy szinte megsebzi a szemet. Vakító, pengeéres felfénylés, aminek a takarásában akár gyilkolni is lehet. Nem lehet, nincs ilyen. A legborzasztóbb dolgok nem tartódhatnak bele a fénybe. Nincs elég tudása, élete ahhoz, hogy megértse ezt. Hiszen mivel olvashatná mással a könyvet, mint rövidke tartalmatlan életével? Nagyapja halálával, Etelka, Kati, Zsuzsa és Flóra iránt érzett szerelmével, a falu nálánál idősebb fiúitól elszenvedett megaláztatásaival, meg magányos sétáival a házuk melletti folyó védelmére emelt gát alatt. Igazott még sok a fény. A vakációban minden este arra szalad. Hatalmas kanyart vesz ott a folyó, s míg szaladni a gát mögött szokott, hogy ne lássák a falusiak, visszafelé szinte a mozdulatlanságig lelassítva lépteit mindig a gáton sétál, szembe a naplementével. Ezek a nyarak a legmagányosabbak számára. Nyáron nincs bentlakás, nincs Flóra, otthon ül a szülei lakásában, nem találkozik senkivel, olvas és zenét hallgat, dél körül pedig kibiciklizik úszni a közeli tóra, este meg szaladni a gát alá. Nem szalad sokat, de éppen eleget ahhoz, hogy a visszaúton a jóleső fáradtság fellazítsa, elernyessze a testét. A gondolatok szabadon tudnak ilyenkor csapongani, de a távlat is ígéretes. A folyón túl, végig követve a kanyarulatot, beláthatatlan termőföldek húzódnak, míg távol néhány magasabb domb túrja fel magát. Hogy az egész látványt, az alacsony, de mégis masszív bodoki havas idevillanó kopasz teteje zárja le. De nem lent történnek a dolgok, hanem odafent. Ugyanis ott minden este a fénynek más és más árnyalatait, a fények és a felhők addig láthatatlan, mindig más együttállását kavarja ki neki az ég. Felhődombok, felhőhegységek, felhővárosok emelkednek ott. Sárgában, narancsárgában, pirosban, kékben, szürkében, feketében, meg ezeknek a színeknek végtelen, kimondhatatlan árnyalataiban világítanak, villognak, sziporkáznak, ahhoz, hogy minden este kiderüljön, nincs ott fent semmilyen domb, hegység, város, csak valamilyen érthetetlen nagyság pakolja szét odafent magát. Húzza fel néhány elillanó perc erejéig saját egymásba oldódó, szín és alakváltó forma világát. Nincs még egy ilyen erő a világban, ami csak az átalakulásba és az eltűnésbe belekapaszkodva, az elmenőt felszikráztatva, egyszerre ennyire szeliden, ugyanakkor mégis ennyire lehengerlően, felkavaróan tudna megmutatkozni. Talán még csak az őszi erdő, a lombokba költöző búcsúzás öltözik bele a színek hasonló orgiájába. De a fák közé be lehet sétálni, végig lehet andalogni az erdőn. Ez a nagyság azonban fent van, elérhetetlen az embernek, és egyszerre mutatja fel azt, hogy mennyire otthonos, de ugyanakkor mennyire otthontalan, idegen ebben a világban. Mert ezt érzi, az otthontalanságot és az idegenséget. Mint aki éppen valahová a kettő közé állna be, minden este itt a folyóparton, belülről feltüzelve, áthevülve, lassan csendesülő zihálással a testében, ebbe a szétválasztottságba és szétszakítottságba. Távol a faluzajától, távol mindentől, ami zavarja, ami nyugtalanítja. Néhány kiszáradt fűcsomon, lepergő homokbuckán, vakontúráson lépkedve, rászegedve szemét az ég megfejthetetlen, sziporkázó repedéseire, elszíneződéseire. De mit érezhet Meursault? Kiejthetetlen ez a név. Hol él ez az ember számára, mintha még közelebb lennének a fények? Mintha mindig egy napsütötte csíkon lépegetne előre. A tűző nap fényével beborítva. Meg lehet kapaszkodni ebben a sávban? Lehet rajta létezni? Valamiért valamikor elhitte az ember, hogyha egy olyan barlangban van, ahová betűz a fény, akkor léteznie kell egy igazi világnak is a barlangon kívül. Pedig nincs külső világ. Nincs Isten. Csak egy velünk vándorló idegenség létezik, amitől az ember végső soron csak a fény árnyalataival, a fény erősségével, gyengeségével, hiányával marad. Amitől egy olyan világba kerül, ahol a fény méri ki, hogy mi van és mi nincs a világban. Attól függően, hogy éppen mire vetül. Csak ez a napsütötte sáv létezik, ahol forni kezd a világ húsa a fény érintésétől. Ehhez az érintéshez kell hűségesnek lenni. Ehhez ragaszkodik ez a napimádó, szerencsétlen, védtelen és mégis a szabadság rettenetét magában hordozó ember. Ezért nem tud hazudni, nem képes egyezkedni, megalkudni, mert tudja, a legártalmatlanabbnak vélt emberi játszma, apró hazugság, kétszínűség is kisiklatja, eltéríti a fényt. Tudja azt, hogy ahol hisz valamiben az ember, ott mindig be is csapja magát. De hogy gyilkolni is lehet a fény takarásában? Ezt nem tudja felfogni. Minden kicsúszik a megértése elől. Egyáltalán, hogy takarhat a fény? Legalább annyira furcsa és érthetetlen ez, mint egy nő arcán fodrozódó jelentés. De aztán feltűnik a bentlakás előtere. Az éles jobb kanyart vevő, lefelé vezető lépcső. A magas, rücskös törzsű fenyőfák alatt. Nem csak feltűnik, hanem minden porcikájában él, lüktet, villog, mint egy tisztára sikált fémlábas. Olyan a hely. Mert tavasz van idekint. Itt mindig tavasz van. A fű is megindult a föld alól. Ritkás szálaival már zöldbe öltöztette itt-ott a barnásan világító földgöröngyöket. A drótkerítés és a drótkapó betöredezett betoncölöpjei élesen bevágnak a térbe. Rajtuk túl a patkó, hepehupás, macskaköves felülete tűnik fel. Mert minden látszik a fentről ide tűző, túláradó tavaszi napsütésben, minden árnyéktalanul megmutatkozik, és mégsem lehet megragadni semmit. Leginkább a részletekből kiáradó hívás, szólítás érezhető, ezernyi nekiindulásra meg ezekben a dolgokban, amitől jön, hogy ő is nekiinduljon, a nyakába vegye a várost, lemenjen a dzsungelbe, vagy beüljön a metába egy pohár vörösborra. Dobogó, rebdeső szívvel elinduljon a lányok közé. Elinduljon a fiúkkal. Nekiindulás van, a részletek azonban megragadhatatlanok. Csak az egész van, mert hamarosan megsemmisül mindaz, amire ráközelít a tekintet. Nem lehet odalépni semmi mellé. Mert az először papír vékonnyá finomodik, itt-ott kifakul, s már szívódik is fel. Szertefosztik a járda, megsemmisülnek a fenyőfák. A ritkás fűfoltok a barnás göröngyökön. Eltűnnek a kerítés betonoszlopai, a tér macska kövei, csak a ragyogás marad helyettük, csak a ragyogás marad a bentlakás előtt, a teret teljesen kitöltő pengeéles fény. Mert a végén mindig a fény marad, amitől kifehéredik a kép. Mit olvas ön, Hamlet herceg? Lép a pad mellé a magyar tanár. A hangjában bujkáló irónia nem tudja eltüntetni a belőle áradó jó indulatot. Mégis megijed, hirtelen mozdulattal betolja padba a könyvet. Nem válaszol. Csak lehunja a szemét, szorosan lezárja, hát ha így megszűnik a veszély, megszűnik a fény. De hiába csukja le a szemét. A fény ott marad. Nem lehet kitérni előle. Olyan, mintha egy üres lappal nézne farkas szemet.